Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Sporthasonlattal élve kiütéses győzelmet aratott Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP Magyarországon, negyedszer is megvan a kétharmad. Orbán Viktor szerint hatalmas győzelmet arattak, ráadásul szerinte hatalmas túlerővel szemben. Győzelmük akkora, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan, mondta. A győzelem minden lehetőségét kimerítették az ellenfeleikkel szemben, és akkor nyertek a legjobban, amikor mindenki összeállt ellenük, ez a szív győzelme. Ezt mondta a Fidesz elnöke győzelmi beszédében, amelyben kiosztotta az ellenzéket, Brüsszelt, Soros Györgyöt és Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt is. Márkizay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje, azt mondta, egyenlőtlen küzdelemben veszítettek, úgy vélte, a propaganda nyerte meg a választást a Fidesznek, amely népszerűségét Szlobodán Miloseviczéhez és Adolf Hitleréhez hasonlította a maguk korában. A Magyar Országgyűlésbe bejutott a szélsőséges Mi Hazánk is. Mi várható az elkövetkezendő 4 évben Magyarországon? Folytatódik az elszigetelődés, vagy jön a megbocsátás, a feloldozás? És mi lesz a csúfosan leszerepelt ellenzéki összefogással? Ezek a kérdéseink. Ifjú Toró Tibor politológus a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Minek köszönhető ez a nagy arányú győzelem, ez a K.O., ha úgy tetszik? Kezdjünk ezzel.
Hát igen, meglepő egy picit azért maga az eredmény, mert hogyha nézzük a választások előtti közvéleménykutatások eredményeit, illetve a szakértői nyilatkozatokat, mindenki óvatosabb volt. Tehát a legbátrabb kijelentést megint a Medián tette azzal, hogy egy kétharmad közeli eredményt prognosztizált, de senki nem beszélt arról, hogy ténylegesen újra kétharmad lehet. Hát úgy tűnik így a nagyon első körben, mert még azért korai, hogy ilyen nagyon mélyre okokat fogalmazzunk meg, hogy az ellenzéknek kevésbé sikerült mobilizálni, tehát lényegesen elmarad az eredménye a 2018-as eredményektől, hogyha összeadtuk az összes ellenzéki párt listáját, és ez látszott abban, hogy gyakorlatilag az egyéni körzetekben egy olyan körzetet, vagy nagyon kevés olyan körzetet tudtak megnyerni, Budapesten kívül gyakorlatilag, ha jól tudom, 2-t, ahol győzelemre számítottak, tehát hogyha az előrejelzések minden olyan körzetet, amit billegőnek jelentettek be, az a Fidesz elég könnyű győzelmével ért véget, és a Budapesten kívüli biztos ellenzéki körzetekben is nagy részt a kormánypárt nyert. Tehát ez tűnik az első és magyarázatnak, hogy nem sikerült mobilizálniuk abban olyan szinten, ahogy ezt remélték, hogyha a választási eredményeket nézzük, a Fidesz hozta a megszokott szavazatszámot, tehát hogy a 2,7 millió körüli szavazatot, tehát hogy a mobilizáció a kormánypárt oldalán lényegesen jobb volt.
Közvéleménykutatások nem mértek ilyen szoros eredményt, ezzel magyarázható az, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy óriási ez a győzelem, ami még a Holdról is látszik? Tehát maga a Fidesz sem bízott ekkora győzelemben?
Hát a Fidesz közeli szakértők is sem beszéltek kétharmadról, tehát mindenki kimért volt a nyilatkozatokban, és a durnozárás után is, hogyha megnézzük a nyilatkozatokat a kormánypárt oldaláról, ott is látszott, hogy azért van egy visszafogottság, ha bár azért inkább egy optimista visszafogottság ez. Tehát én szerintem ez is okozta azt, hogy a miniszterelnök végül is nem egy olyan forgatókönyv mellett, nem egy olyan forgatókönyvre számított, amikor akár a beszédére is készült, illetve ez még talán korai, ide érdemes megvizsgálni, hogy a működött az ellenzéki összefogás. Tehát az nagyon látványos már, hogy gyakorlatilag a Márkizay Péter mögé egyetlen ellenzéki pártvezér se állt ki a pódiumra, tehát teljesen egyedül maradt, és nagyon hamar megszólaltak ellenzéki oldalon azok a hangok, hogy hát bizony nem ő volt valószínű a megfelelő jelölt. Tehát kérdés az, hogy, hogy beleszólt-e ez a pártok közötti konfliktus abba, hogy ez az eredmény így született, hogy ez az eredmény született.
Hát szeretném, ha beszélnénk a magyarországi ellenzék felmutatott erőtlenségéről, illetve a jövőjéről, de előbb a kampány. Milyen volt az ön megítélése szerint az elmúlt időszak kampánya? Azt olvasom magyarországi sajtóban is, de jó magam is tapasztaltam ezt, hogy itt Erdélybe is begyűrűzött ez, hogy nem volt egy tiszta kampány, vagy nem volt egy szép kampány.
Hát nem, tehát a tisztaságáról nem tudok feltétlenül nyilatkozni, szépnek nem volt szép, de azt úgy gondolom, hogy sajnos minden olyan esetben, ahol kiélezett küzdelem folyik, mert hogy az előzetes várakozásuk az volt, hogy kiélezett küzdelem van, gyakorlatilag ez sajnos megtörténik. Tehát itt talán azt érdemes elmondani, hogy itt két kampány volt, tehát egyik kampánya az orosz-ukrán háború kirobbanásáig, beszélhetünk az elsőről, és a másodikról, ami a háború után történt, ahol ami véleményem szerint nagy mértékben eldöntötte ezt a választást, tehát hogy gyakorlatilag a Fidesz tudott megjelenni egy olyan üzenettel, amelyik a biztonságot jelentette a választók számára. Tehát, hogy én azt láttam, tehát azzal, hogy nagyon hamar egy ilyen békepárti, semlegességpárti üzenetet fogalmazott meg, az ellenzék által hangoztatott morális felelősségvállalással szemben, azt úgy sikerült megfordítsák, hogy ezt ki is használták végül is, és ez egy ilyen döntő eleme volt az elmúlt két vagy három hétnek, illetve talán még azt érdemes hozzátenni, hogy ellenzéki részről nagyon úgy tűnik, hogy ez a sajnálatos vásárhelyi eset, a levélszavazatokkal kapcsolatos eset volt az, amelyik az utolsó két nap mobilizációját meghatározta, ami nem vált be, vagy nem, tehát igen, nem volt. Habár előzetes elemzések azt mutatják, hogy a visszhangja igencsak nagy volt, tehát ilyen főleg a közösségi médiában.
Az ellenzék nem tudta kihasználni azt, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a nyugati sajtó szemében is leválaszthatatlan egymástól, vagy pedig próbálkozott ezzel, de a magyar embereket nem ez érdekelte?
Hát ezzel próbálkozott, mert gyakorlatilag egy olyan morális üzenetet fogalmazott meg ezzel a kérdésben, hogy világos, hogy Magyarország melyik oldalra kell álljon, és hogy ez nem a Vlagyimir Putyin oldala. Most ezzel szemben a Fidesz üzenete az volt, hogy mindenek előtt a magyarok biztonságát tartja szem előtt. És hogy úgy tűnik, hogy az első üzenet nem hatott a magyarok esetében. Na most persze ennek, hogy mi nézhetjük azt, hogy ennek milyen következményei lesznek. Mert hogy úgy gondolom, hogy a választások lejártával az új kormánynak ez lesz az egyik legfontosabb feladata a gazdasági válság megelőzése mellett, hogy hogyan tudja megoldani, vagy a saját pozícióját megtalálni az új nemzetközi rendben, mert hogy gyakorlatilag az látszik, hogy nagyon nagy lépésekkel megyünk egy olyan világ fele, ami egy hasonló hidegháborús hangulatot idéz, mint mondjuk ami a második világháború után, és talán még utána később egészen a 89-es fordulatig jelentkezett, és ez szerintem egy prioritása kell legyen, hogy annak ellenére, hogy ebben a választási kampányban mit és hogyan hangzott el, hogy ezután konkrétan milyen politikai lépésekhez fog vezetni. Ez szerintem nem kérdés, hogy egy nagyon nehéz pozícióba folytatja, nagyon nehéz helyzetbe folytatja a Fidesz a kormányzást, ugyanúgy igaz lett volna az ellenzékre is ebben a tekintetben, és hogy kétségtelen, hogy nem egy könnyű év lesz, vagy négy év, de mindenképpen szerintem az első év az egy ilyen kulcsfontosságú lesz, hogy akkor merre fele halad ez a dolog, tehát hogy, és ez egy nyitott kérdés még, hogy hogyan, milyen típus tudja Magyarország fontot folytatni, vagy akarja egyáltalán folytatni ezt a hintapolitikát, hogy akkor, vagy akkor besorol a nyugati irányvonalba.
Szeretném, ha erről is beszélnénk, de maradjunk még egy picit a kampánynál. Itt azt mondtam, hogy a kampány, illetve annak a miensége az átgyűrűzött Erdélybe is, Erdélyben is éreztük azt. Hogyan értékeli az erdélyi kampányt ön, illetve miért fontos az erdélyi kampány? Mert ha azt nézzük, tulajdonképpen csak két mandátum sorsa múlott a levélszavazatokon.
Ezt még korai megmondani, hogy hány mandátum múlott, mert hogy még a levélszavazatok, ha jól tudom, nincsenek teljesen megszámolva, mert hogy legalábbis a választási iroda honlapján a vasárnap beérkezett levélszavazatok még nem jelennek meg, tehát hogy ez egyik kérdés, de hogy nem, meg csak így ez egyik inkább egy lábjegyzet, tehát hogy gyakorlatilag az erdélyi magyaroknak van egy elég világos preferenciája a magyar választásokon, tehát minden közvéleménykutatás, illetve szimpátiaindex azt mutatja, hogy a jelenlegi miniszterelnök az messze a legrokonszenvesebb politikai szereplő az erdélyi magyarok számára, és ez olyan értelemben, hogy rokonszenvesebb az erdélyi magyar politikusoknál is, és hogy ebben a kontextusban végül is, tehát az a kérdés, hogy hányan szavaznak ezen ezeken a választásokon, és hogy az, amit a választási kampány mutatott, hogy az erdélyi magyar szervezetek úgy értelmezték a helyüket meg pozíciójukat ebben a kampányban, hogy őkkel legyenek azok, akik ezt kanalizálják ezeket a szavazatokat. És mint mondjuk az négy évvel ezelőtt is ez érvényes volt, kialakult egy verseny a szervezetek között, hogy ki mennyi szavazatot tud gyűjteni, és ez végül is akkor borzolta a kedélyeket, hogy úgy mondjam, vagy legalábbis ami talán különbözött, az, hogy sokkal látványosabb volt ez a mobilizációs kampánya a szervezeteknek, tehát sokkal nyíltabban jelezték, vagy próbálták a szavazatokat begyűjteni, és ez visszahatott a magyarországi ellenzék részéről. Tehát, hogy ami mit látunk, hogy van egy növekvő elutasítottság a Magyarországon a határon túli magyaroknak, ezen belül az erdélyi magyarok egy elég előkelő pozíciót foglalnak el, hogy így mondjam, és ez nem segítette ez a kampány, hanem ráerősített erre, és talán, hogyha érdemes beszélni itt a kampány finishben, pont a levélszavazatokkal kapcsolatos, tehát a szavazat égetéses esetről, ami a Marosvásárhelyen robbant ki, ami végül is tetőzte ezt a dolgot, tehát egy ilyen, de hogy el kell azt mondjuk, hogy ez egy időzített bomba volt a választási rendszerben. Mert ahogy jelenleg a levélszavazatos rendszer működik, az nem, hogy nem garantált, azt nem mondtuk, de hogy benne volt ennek a veszélye, hogy ez meg fog valamikor történni, és hogy egy olyan választásokkor történt ez meg, ahol látszólag egy kiélezett verseny volt. Most, hogy utólag ennek nem volt túl sok értelme, az teljesen más kérdés. De hogy amit megmutatott szerintem az erdélyi kampány, az, hogy nagyon sürgősen és a határon túli magyarok érdekében újra kell gondolni azt, hogy hogyan zajlanak le a levélszavazások. Tehát nem magát a választási jogot kell újra gondolni, mint hogy egyes magyarországi hangok próbálják ezt hangoztatni, hanem a lebonyolítás módszerét, hogy ezt a konfliktus lehetőséget, ami végül is átpolitizálja ezt a kérdést, és azt valamilyen formában kezelni kell, mert az egy csomó olyan diskurzív lehetőséget is megoldana, ami ezek miatt merült fel.
Ha már újra gondolásnál tartunk, az benne van a levegőben ön szerint, vagy benne kellene legyen a levegőben, hogy a határon túliaknak külön hely legyen fenntartva a Magyarország gyűlésben?
Nem, én ezt nem látom reálisnak olyan szempontból, hogy gyakorlatilag a határon túli mandátumok mondjuk úgy, hogy egy vagy két mandátumot jelentenek, tehát legjobb forgatókönyvek szerint kettőt, de például 4 évvel ezelőtt 0 mandátumot hoztak, illetve a másik az, hogy ez az egyéni választókerület kialakítása, ez inkább az ellenzéknek, egyes ellenzéki pártoknak a elképzelésébe szerepelt. Nem mondhatom azt, hogy az ellenzéknek az elképzelése sem, mert hogy az ellenzék ki oldalon azért egy eléggé heterogén társaságot találunk a választó jog megítélése szempontjából is. Én inkább azt látnám, nem látom feltétlenül reálisnak, de azt látnám kívánatosnak, hogy ezt a rendszert gondolják újra, hogy legyen egy bizalom a magyarországi szereplők részéről az iránt, hogy itt a választások tisztán zajlanak le. Mert sokkal rosszabb forgatókönyvek is lehetnek volna, tehát most nem számít az a határon túli szavazatok a kétharmad tekintetében, viszont megtörténhetett volna, hogy a mérleg nyelvét jelentik. És ezért nem feltétlenül, tehát abban úgy gondolom, hogy senkinek semmi köze, hogy milyen pártopciói vannak az erdélyi magyaroknak. Ebben ez változtatható valamilyen formában, ennek van egy magyarázata, viszont abban az fontos lenne, hogy a bizalom meglegyen az irányába, hogy akkor ezek a választások rendbe zajlanak. Tehát akár a borítékok átvételétől elkezdődően, vagy a regisztráció minden választás előtti kötelező tételében lehetne ezt a bizalmat növelni.
Ifjú Tóró Tibor politológus, a Naprakész vendége, a magyarországgyűlési választások eredményeiről beszélünk. Kiütéses győzelmet aratott Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP Magyarországon, negyedszer is megvan a kétharmad. Mi lesz ezután? Említette ön itt az imént azt, hogy az egyik legfontosabb feladat újra gondolni a nemzetközi politikáját a magyar kormánynak a gazdasági válság kezelése mellett, mert hogy tetszik, nem tetszik, a háború miatt mindenik ország nehéz gazdasági helyzetbe került.
Igen, hát ezt a kettőt emeltem ki, mondjuk én nem feltétlenül vagyok ezeknek a kérdéseknek a szakértői, de inkább tehát a saját kontextusunkból nézve, tehát erdélyi magyar szempontból nézve, úgy gondolom, hogy egy olyan típusú forgatókönyv, ahol a magyar kormány még jobban elszigetelődik az Európai Unión belül, vagy a NATO-n belül, és még erősebben összekötik Oroszországgal, azzal párhuzamosan, hogy közben Románia egy világos opció, más világos ellentétes opciót jelent, ennek nagyon nagy veszélye van az erdélyi magyarokra nézve, mert hogy a benne van legalábbis a levegőben, ha levegőben nem is, de benne van, mint lehetőség, hogy ezt az orosz barátságot kihatsák, mondjuk kihatással legyen mondjuk a magyarok megítélésére Romániában is, amennyiben ez megtörténik, illetve az is egy kérdés, hogy milyen mozgástere lesz Magyarországnak, de visszatérve a mi szempontunkból, tehát hogy vannak államok jelenleg már az Európai Unióban, főleg a balti államok, ahol az, hogyha valakinek rábizonyítódik, vagy megjelenik a neve mellett, hogy ő egy orosz barát politikát folytat, akkor annak a gyakorlatilag a politikai vagy közéleti szereplésének annyi, tehát például Észországban, akár az oktatásban is elveszítheti valaki a munkahelyét egy ilyen típusú dolog miatt. Most amennyiben Románia efele megy, vagy amennyiben a nemzetközi rendszer efele megy, hogy az Oroszország elszigeteléseiben még rákapcsol ebben a dologban, az akkor beláthatatlan következményei lehetnek a mi szempontunkból is. Tehát, hogy ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog lenne, ez, hogy merre megy, ez egy kinyitott kérdés, én nem feltétlenül szeretnék találgatni, nem is, szerintem nem is tudunk még ebben a helyzetben, de hogy én úgy gondolom, hogy ezt a következő magyar kormány ezt biztos prioritással is fogja kezelni, hogy ezt hogyan oldja meg ezt a szituációt.
Orbán Viktor győzelmi beszédében tett kijelentésekből kell, vagy lehet levonni hosszú távú következtetést? Itt gondolok arra, mikor azt úgy fogalmazott, hogy győzelmünk akkora, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan, vagy mikor kiosztotta Brüsszelt, Soros Györgyöt és Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt. Kell ebből levonni következtetést, vagy ez a győzelmi mámorban megfogalmazott a választókhoz intézett üzenet, és nem pedig a nyugati kancelláriákban hangzott el?
Hát én nem vonnék le feltétlenül ebből következtetést, mert ez kétségtelen az összes olyan üzenetet megismételte, ami a kampány alatt fontos volt, és amit hangoztattak. De persze nem is lesz nagyon szétválasztani a kettőt, tehát hogy ez az a pont, ahonnan szerintem jelenleg indulunk, és innen fog ez tovább menni. Tehát, hogy innen tovább, én nem feltétlenül mondnék most ebből a következtetést, tehát a következő napok és heteknek lesz, akkor látjuk meg, hogy ez milyen irányba megy. Valószínű Magyarországon a nyomás nőni fog ez a választás után. Tehát, hogy talán azt még nem mondtuk el, és elég fontos, hogy gyakorlatilag egy szoros eredményt várt, vagy egy szorosabb eredményt várt. És egy szorosabb eredmény esetén releváns lett volna az ellenzék részéről egy olyan típusú diskurzus, amelyik azt mondja, hogy itt egy egyenlőtlen verseny folyt, egy igazságtalan választási rendszerben. A választási rendszernek tény és való, hogy megvannak a maga problémái, viszont a listás szavazatokban majdnem 1 millió szavazat a különbség jelenleg, ami nem a választási rendszer okozta ezt a típusú lehetetlen kiütéses győzelmet. És hogy ezt szerintem ilyen esetben nehezebb ezt a narratívát fenntartani, okafogyottá vált ez a típusú narratíva, és az is látszott, hogy gyakorlatilag, ha bár ezeket az elemeket mondjuk Márki-Zay Péter megemlítette a kampány vagy a választási eredményeket értékelő beszédében, hogy igazán maximálisan elismerte a Fidesznek a győzelmét, és hogy ez egy, gondolom, ezt mindenki meg is fogja tenni.
Az a tény, hogy a Magyarországgyűlés kétharmada, hát enyhén fogalmazva, Brüsszel ellenes, vagy olyan politikus, aki azt a narratívát mondja, hogy Brüsszel nem feltétlenül minden jónak a forrása, ebből kell következtetést levonni, vagy ez a választók felé megfogalmazott üzenet ez is?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy én nem gondolom azt, hogy a magyar lakosságnak a kétharmada Brüsszel ellenes, hanem inkább azt mutatja ez az eredmény, hogy egy ilyen típusú, nagyon-nagyon bizonytalan politikai helyzetben annak a kormánynak, amelyik el tudta hitetni azt, hogy ő stabilitást hoz, annak állt az ászló. És hogy ezt nagyon hangsúlyosan a szavazók is erre szerintem ez itt, amit inkább üzen. Mert hogy egy nagyon heterogén társaság van, tehát hogy azok például a népszavazás nem lett érvényes, ami azt mutatja, hogy gyakorlatilag a kettő nem feltétlenül megy együtt, tehát hogy ott, és hogy, de tehát nem, én nem kötném ezt teljesen így össze, hogy nézett a kérdés ki. Voltak erre vonatkozó felmérések, amik ezeket a kérdéseket pedzegették. Tehát tényes való, hogy van egy nagyon erős Brüsszel ellenes hangulat a Magyarországon, de hogy én inkább ezt mondanám, hogy gyakorlatilag ebben a kiéletett helyzetben a jelenlegi kormánypárt volt az, amelyiknek egy olyan el tudta hitetni magáról azt, hogy ő a jobb választás, a biztosabb választás, és hogy nem lépték meg a választók ezt a váltást végül is. A politikai diskurzus, ami körülötte van, az szerintem másodlagos, vagy már nem feltétlenül másodlagos, de az része persze ennek, de hogy egy összetettebb üzenet volt ez, mint annyi, hogy mint a Brüsszel ellenesség.
Az imént nemzetközi kapcsolatokról beszélgettünk, a román-magyar kapcsolatok, a magyarországi és a romániak közötti kapcsolatok szintjén váltás fog bekövetkezni, következhet be változás, vagy az van csak, amit ön itt említett, hogy el kell döntenie Magyarországnak, hogy Vlagyimir Putyin vagy Nyugat, és ezt tartja szem előtt Románia.
Tehát szerintem a román-magyar kapcsolatok tekintetében nem lett feltétlenül váltás, tehát hogy most azért egy olyan kontextusban vagyunk, ahol mondjuk az RMDS kormányzati tényező, az RMDS Fidesz az RMDS és a Fidesz jó viszonyban van, és tehát hogy nem, én nem követem feltétlenül, de nem volt az elmúlt években olyan kiugró nagy váltás a román-magyar kapcsolatokban. Ez nem egy túl jó kapcsolat, nem is feltétlenül rossz, tehát nem hasonlítható mondjuk a magyar-szerb kapcsolatokhoz, ahol lényegesen jobb, tehát hogy de nem, én nem látom, hogy ezt direkt módon milyen típusú váltás lesz ebből. Az viszont látszik, hogy a román elit részéről van egy ilyen nem tetszés a magyar kormánypolitika irányában, ez hol hangosabb, hol csendesebb, de hogy ez megvan, a nyilvánosságban is elég rendesen megjelenik, tehát hogy a román média gyakorlatilag ugyanazokat a toposzokat használja, mint a nyugati sajtó ennek a leírására. Tehát én nem látok inkább javulást, biztos, hogy nem látok ebben a kérdésben, de hogy az is egy kérdés, hogy milyen típusú mi fog jönni ezután. Tehát, hogy nagyon sok állam részéről láthatunk egy befele fordulást, viszont Románia nem feltétlenül ezt az utat próbálja követni, tehát egy ilyen szempontból biztos, hogy tehát, hogy Románia úgy gondolom, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetnek, tehát főleg itt az orosz agresszióra gondolok a szomszédban, egy nyerteseként jön ilyennek, ha lehet sajnos ilyet mondani egy háború esetében, de hogy a román politika mindenképpen kihasználta azt a lehetőséget, hogy Románia egy világos üzenetet fogalmazott meg, egy világos oldalt választott, és hogy megpróbált proaktívan viszonyulni ehhez, tehát hogy gyakorlatilag ezt a románok hasonlóan viselkedtek, mint a lengyelek ebben a kérdésben.
Ifjú Tóra Tibor politológus, a Naprakész vendége, a magyarországgyűlési választások után beszélgetünk, azt követően, hogy Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP nagyarányú győzelmet aratott, negyedszer is megvan a kétharmad. Arról beszélgettünk itt korábban, hogy mi lesz ezután, mi lesz most, mi lesz az ellenzékkel, Márki-Zay Péterről, Lázár János, akivel ugye egy körzetben indultak, azt mondta, hogy politikai hullam, azt mondjuk el, hogy nem csak miniszterelnök jelöltként veszítette el a választást, hanem az egyéni választókerületi jelöltként is Csongrád megyében indult. Lázár János nagy arányú győzelmet aratott fölötte is, sokak szerint azért vált ez lehetségessé, mert Lázár János koncentrálhatott a kerületére, ellenben Márki-Zayjal, akinek az energiáját az országos kampány foglalta le. Mi lesz Márki-Zay Péterrel, és mi lesz az ellenzékkel, ez tehát a kérdés?
Hát igen, jó kérdés. Tehát két út áll az ellenzék előtt szerintem. Az egyik az, hogy elkezdenek egymásra mutogatni, és az elkövetkező 4 évet egy ilyen belháborúval töltik, ami elég várható.
Tehát hát ez az egymásra mutogatás, ez már elkezdődött.
Elkezdődött.
Talán azzal, hogy épp nem mutattak semmire, itt említett ön a beszélgetésünk elején, hogy Márki-Zay Péter mögött csak a gyerekei álltak, illetve Karácsony Gergely meg Dónát Anna nem volt ott, sem Gyurcsány Ferenc, sem Dobrev Klára, sem Jakab Péter, senki.
Igen, tehát igen, ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag tehát a két szervezet volt, tehát a Párbeszéd és a Momentum, akik nem határolódtak el teljesen ettől, tehát a Donát Anna a választás finisben vagy a urnazárás után el is mondta azt, hogy úgy gondolja, hogy az egyetlen út az, ha együtt maradnak. Ez egy nagyon nehéz dolog lesz, abból a szempontból is, hogy a legnagyobb frakciója a Demokratikus Koalíciónak lesz az ellenzéken belül, és talán utána a Jobbiknak is, a Jobbik is elég erős. Viszont valamilyen típusú önvizsgálatot el kell végezni az ellenzék, tehát úgy gondolom, hogy az nagyon nehezen magyarázható anélkül, hogy tehát egy önvizsgálat nélkül, hogy ez a szavazat visszaesés. Tehát 2018-ban, ha összeadtuk a különböző pártokra jövő listás szavazatokat, akkor gyakorlatilag ugyanannyit, vagy talán kicsit többet kapott itt, most nincs előttem, nincsen kezdve, mint a Fidesz. 2022-ben gyakorlatilag majdnem 1 millió szavazat a különbség a két párt között, vagy a két blokk között, vagy pártszocsák között. Tehát ezt valamilyen formában ki kell vizsgálják. Ami kérdés, hogy mi történik Márki-Zay Péter, lesz tényleg egy fontos kérdés, mert hogy gyakorlatilag az ő általa vezetett ellenzéki blokk az nem is párt, tehát ő valamelyik párthoz kell csatlakozzon a parlamentben, el kell döntse, hogy a mandátumát felveszi-e vagy nem, vagy marad polgármesternek, és akkor valamilyen formában el kell kezdjék ezt a típusú munkát. Talán az, ami látszik, hogy gyakorlatilag az, amiről mondjuk az elmúlt 10 évben beszélnek, vagy 8 éve biztos beszélnek az elemzők, meg maguk a pártok is, hogy itt meg kell erősödjenek a vidéken, az nem történt meg. Tehát, hogy a vidéki választókörzetekben semmilyen váltás nem történt, ami viszont a helyhatósági választáshoz képest egy újdonság, az az, hogy a Fidesz megerősödött a nagyvárosokban is, tehát, hogy gyakorlatilag nem volt olyan körzet a Budapesten kívül, ahol az ellenzéknek nyerni sikerült, és ami már látszik az, hogy azokban a körzetekben, ahol a Jobbik erős volt, ott rosszul szerepeltek biztos. Most persze ezt meg kell vizsgálni, hogy más körzetekből mások voltak erősek, hogy szerepeltek, de hogy az biztos, hogy a Jobbik nem, tehát a Jobbikos szavazók nem feltétlenül az ellenzéki listát támogatták. Még talán amiről nem beszéltünk, és itt a Momentuma, hogy jobbár nem feltétlenül az, hogy a Mi Hazánkról beszéljünk egy kicsit, tehát az én úgy gondolom, hogy mindenképpen meglepő, hogy a Mi Hazánknak az eredménye, tehát hogy gyakorlatilag egy szolid választási eredménnyel jutott be, tehát hogy 6% fölötti eredménnyel, amit szerintem senki nem vár.
Hát azt mondják, hogy a Mi Hazánk igazából a Jobbik árvákat szólította meg, mert ezek a szavazók voltak azok, akik azt mondták, hogy ők nem tudnak egy olyan pártra szavazni, amelyben ott van Gyurcsány Ferenc.
Hát ez az egyrészt, másrészt meg, tehát hogy a Mi Hazánk végül is a régi Jobbiknak az útját követi, ugyanazok a szereplők is vannak amúgy benne, tehát hogy ez egy érdekes dolog lesz, hogy a magyar parlamentbe bekerült újra egy vállaltan szélső jobboldali párt, ez egy új típusú diskurzust is fog hozni ebben a dologban, és hogy igen, hogy valószínű a Jobbik szavazóknak az a része, amelyik a régi Jobbiknak a központi volt, ide csatlakozott, de hogy a Jobbiknak a fénykorában az a támogatottságból nem tudtak átmenteni semmit. Még talán annyit az ellenzékről, hogy a Márki-Zay Péternek az volt a stratégiája, hogy egy olyan típusú kampányt próbál csinálni, ahol megpróbál mindenkit megszólítani a DK szimpatizánsoktól egészen az úgynevezett Fidesz árvákig, akik a csalódott jobboldali szavazók. Úgy tűnik, hogy ez nem járt sikerrel. hogy nem sikerült ezt a nagyon-nagyon-nagyon tág szivárványkoalíciót, vagy hogyan nevezték itt egyesek, összetartani, és nem felső vezetés szinten beszélek, hanem ténylegesen mindenkihez szólni. Így utólag elmondhatjuk, hogy nem biztos, hogy ő volt a megfelelő jelölt. Most persze ez a mi lett volna, ha találgatás fölösleges, meg nem mindig célra vezető, de hogy nagyon sok esetben a kampány folyamán, hogyha megvizsgáljuk, tehát általában a választásokat a közösségi médiában megelőzi egy hype, vagy van egy növekedése mindenkinek. Tehát a legklasszikusabb, amiről itt a politológusok sokat írtak, az Klaus Johannes volt, akinek a két forduló között szemmel láthatóan nőtt az online média, a közösségi média jelenléte, ami mind az oldal követőinek számában, mind a posztjainak az interakciójából látszott. Tehát érzékelhető volt, hogy Johannes viszi egy hullám előre, és a közösségi média eredményekből, ha nem is lehetett prognosztizálni, de utólag össze lehet kötni a győzelemmel. Na most Márki-Zay Péter és az ellenzék körül nem volt egy ilyen típusú hype. Volt egy hype az előválasztásokkor, de utána ez visszacsökkent és stabilizálódott, és nem volt érzékelhető, hogy nő tovább, hanem inkább csökkent. És ez azt mondatja így utólag, azt mondom velem, hogy nem tudott egy ilyen áttörő hype-ot kialakítani maga köré. Az egyetlen, ami egy ilyen nagyobb hullám volt, ez a levélszavazatoknak az ügye, de az nem egy pozitív üzenet volt, sőt, mi több gyakorlatilag az mélyítette ebben a kérdésben az árkokat.
Ön elképzelhetőnek tartja azt, hogy hosszú távon a demokratikus koalíció és a Jobbik maradhat csak meg jelentős ellenzéki pártként Magyarországon, és a kisebb pártok azok eltűnhetnek, gondolok itt az LMP-re, Párbeszédre például, és visszaáll az Orbán-Gyurcsány ellentét pár a magyar politikában? Nyilván jelentősen eltolt erőviszonyok. Ról kell ezen túl beszélnünk, hisz a Fidesznek majdnem háromszor akkora a támogatottsága, mint a DK-nak.
Hát az, ami én nem tudom, tehát igazán ami elképzelhető az az, hogy az LMP-vel a választásokkal gyakorlatilag még jobban meggyengült, tehát hogy nem feltétlenül azért, mert hogy ott lesznek, és 4-5 mandátummal ők is a parlamentben, most nem tudom, nincs még végleges szám, de az, hogy az erős politikusaik nagy arányú vereségeket szenvedtek a környezetükben. Azért a többi párt esetében azt kell, hogy mondjuk, hogy az egyéni körzetekben legalábbis többen hozták a körzeteiket, tehát ott akár Orgai Bencéről beszélhetünk, az MSZP-s politikusok is Budapesten hozták a körzeteiket, és mások meg úgy tetszik tisztesen helytálltak, de ez egy kérdés lesz, hogy akkor meg a Momentumnak is azért egyéni választósi körzeteket nyertek, vagy Hatházi Ákos is, aki kilépett az LMP-ből, ezelőtt ő is egyéni körzetét hozta, de hogy az LMP-nek ezek nem sikerültek. Tehát ők csak listáról jutottak be. Ez biztos, hogy ez egy jelzésértékű, hogy most mi lesz az MSZP-vel például, aki nem egy győztese lett ennek a konjunktúrának, vagy mi lesz a Párbeszéddel, ez egy jó kérdés, de azért ne felejtsük el, hogy azért a Párbeszéd szempontjából nagyon releváns, hogy a budapesti főpolgármesteri pozíció az valamelyest hozzájuk kötődik. Hát, tehát igen, de hogy ez egy nyitott kérdés. Ami biztos, hogy a DK vagy Gyurcsány Ferenc visszatért az ellenzéki összefogás élére, hogyha úgy vesszük, mert hogy ők a legnagyobb nyertesei ennek, de valószínű, hogy ők a legerősebb párt is az ellenzéki oldalon.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy milyen volt a magyarországi választásoknak a kampánya. És nyilván minden kampány megosztó kell, hogy legyen, megosztásra játszik, megosztja a politikai szekértáborokat, a szimpátiákat, a szimpatizánsokat, de ez a megosztottság, ez nagyon fájdalmas, nem csak Magyarországon, hanem itt Erdélyben is. Emberi kapcsolatok futottak zátonyra a politika miatt, a politikai megosztottság miatt. Ez ön szerint most, ahogy lejártak a választások, lecsillapodnak a kedélyek, vagy ez továbbra is itt lesz, jelen lesz velünk, és ugyanúgy, ahogy a koronavírus járvánnyal, meg kell tanulnunk együtt élni ezzel?
Hát én remélem, hogy valamelyes lecsillapodnak, tehát ami van egy felfokozott hangulat, legalábbis Erdélyben mindenképpen, hogy nagyon nehéz érdemi vitát vagy érdemi beszélgetést folytatni egy csomó kérdésben. A koronavírus járvány szerintem megerősítette. Van egy nagyon erős szétfejlődése a nyilvános kommunikációnak, vagy a formális, tehát a nyilvánosságot formálisan irányító szereplőknek, például ez nagyon szépen, tehát hogy mondjuk itt a médiának, vagy a politikai elit mind kevésbé és kevésbé találja meg a hangot a választóival olyan kérdésekben, amiben nagyon nem feltétlenül értenek egyet a választók, tehát ez nagyon szépen látszott, hogy egyszerűen nem tűntek hitelesnek mondjuk a Covid-járvány kapcsán a médiaforrások, és ez nagyon megnehezíti ezt a dolgot, tehát a közösségi médiában hihetetlenül agresszív kommunikáció folyik, tehát ezt láthattuk. Viszont tehát a tematizálás valószínű csökkenni fog, tehát ez a felfokozott hangulat egy kicsit visszavesz, viszont az nem oldja meg a problémákat szerintem attól, hogy már kevésbé beszélünk róla, tehát ez mindenképpen egy felkövetkezőkben egy fontos vizsgálatot jelent, hogy hova, merre fele haladunk, legalábbis milyen az elit és a állampolgárok viszonya az erdély magyarok körében, de ezt jobban mélyebben meg kell vizsgálni mindenképpen.
Ez egy másik beszélgetésünk tárgya, legyen ez a végszónk. Ifjú Tóró Tibor politológusnak köszönöm, hogy itt volt ma a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.